Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát jó így együtt lenni, megint ilyen régi emlékek, több száz kilométeres hajtások után, de ma már nem így, mert közelebb költöztünk, hál' Istennek, a nyáron, úgyhogy többet vagyok a környéken, és hála is köszönet a pesti forgalomnak, majdnem egy óra alatt itt voltam. Mielőtt bármit elkezdenék, hajtsuk meg a fejünket, és kérjük, hogy legyen Isten közöttünk, hogy halljuk, amit ő akar mondani, és én sem mondjak többet, mint amit ő akar mondani. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te ismered a hajtásainkat, amikor éppen, hogy csak rohanva bezuhanunk az ajtón. Te tudod, hogy gondolatban még nem is itt vagyunk, bár szeretnénk már itt lenni. A lélek kész, de a test erőtelen. Igaz ránk, igaz rám. Légy jelen közöttünk, kérünk téged a te szent lelked által. Amen. Hát először is az első nagy kérdés az, hogy miről, hogyan, milyen előadás sorozatot is tartanék. 6 alkalomra lettem felkérve. Alpár, most aztán különösen figyelj, mert az e-mailem biztos megint fog egy hónapot késni. Az első 2 alkalom, illetve ha nem férne bele 2-be, akkor a 3. alkalom is egy olyan címszó alatt menne, hogy gondolataink megújítása. Erről már is mindjárt fogok beszélni, már is mindjárt. Vannak toxikus gondolatok, vannak károsító gondolatok, és meggyőződésem, hogyha ezeket a gondolattípusokat, jellegzetes gondolatfajtákat helyre tesszük, felismerjük önmagunkba, már esélyünk van arra, hogy egészségesebben éljünk. A túlélőknek lesz 3. előadás is. Ez az előadás olyan címszó alatt menne talán, hogy emberi jogok másként, és itt főleg az emberi kapcsolatokban levő jogokról szeretnék beszélni. 4. pontban a magány az, ami felmerült. 5. a veszteség, gyász közös fogalma. Gyász alatt nem csak a halál általi gyász, hanem inkább a veszteséggel kötném össze. És 6. amennyiben erre valóban jut alkalom, akkor a félelemről szeretnék köztetek szólni. Félelemről és szorongásokról. Hát akkor mai nap témája a gondolatok megújítása. És hagy olvassam föl nektek azt az igét, amire ezt tulajdonképpen legfőként alapoznám, mint ahogy a keresztény pszichológusoknak a többségében ezt a terápiát, amit úgy hívunk, hogy kognitív behaviorista terápia, bár nem teljesen ez, de nem baj, ne is foglalkozzatok, mert úgy sincs erre pontosan szó. Róma beliekhez írott, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének a 12. fejezetéből az első 2 versszakot olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Érdekes, Pál apostol úgy kezdi, hogy szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, és nem leírja, hogy hogyan szánjuk oda a testünket, tehát nem 12 pontba fogalmazza meg, vagy 16 pontba, hanem azt mondja, hogy tehát változzatok meg az értelmetekben. Ez az, amiről szeretnék beszélni. Mielőtt az értelem megváltozásról tudnék bármit is mondani, azzal kezdeném, hogy az érzelmek hogyan hatnak ránk. Kicsit szeretnék egy kis struktúrát, egy kis szerkezetet adni ennek az egésznek. Általában van egy alkalom, bármilyen alkalom az életünkben, egy külső látvány, egy szag, egy hanghatás, egy érintés, valaki meglök a buszon, valami, vagy egy belső ötlet, egy átsuhanó hirtelen gondolat, egy múltbeli emlék, ami beindítja bennünk a mi meggyőződéseinket. Beindít bennünk egy hihetetlen folyamatot, és ezt én úgy írnám le, hogy képzeljük el, mert ezt a szituációt fogom végigvinni most, hogy kint vagyunk valahol egy nagyon szép természeti környezetben, egy parkban, Margit szigeten, Hármos határhegyen, és piknikezünk. És egyszer csak a külső hatás a következő, nagy fekete felhők jelennek meg az égen. Tehát valami, ami tőlem független, ez a lényeg, külső hatás, valami, amit én nem tudok befolyásolni. Ezt mi követi? Tehát most ilyen nagyon unalmas egy, utána jön kettő, utána jön három. Ez olyan, mint a fiam matematika órája. Ja, Kende történetet nem hagyhatok ki, igaz? Jó, akkor Kende első osztályos. Hétfőn ment iskolába, kedden már matematika feladatokat töltöttek ki. Szerda reggelinél megkérdezte, hogy nem elég egy matematika egy héten? A rákövetkező hétfőn, öt nap iskola után, ami szerintem nagyon aranyos, a tanárnéni nagyon kedvesek az osztálytársak, azt kérdezte, hogy édesanya, reggeli kómámban rám nézek, igen kisfiam, ki találta ki az iskolát? Kérdés, ki találta ki ezeket a levezetéseket? Tehát az első megjelennek a felhők az égen. A következő az, hogy ezekre a felhőkre én már is egy véleménnyel, meggyőződésekkel, megítélésekkel, következtetésekkel nézek, olyan dolgokkal, olyan viszonyulással, amiket hozok a nevelésemből, az iskoláztatásomból, az eddigi ismereteimből, múltbeli tapasztalataimról, értékrendszeremből. Még semmi nem történik, látom a felhőt, és valamit már is együttműködök ezzel a látvánnyal, valahogy hat rám. Hát valamilyen szinten előkavar meggyőződéseket. Na most nekem Magyarországon átlagban élő embernek mit jelent? Hát eső lesz, vagy vihar lesz, ősz van, hát természetes. Mit jelenthet ez valakinek, aki mondjuk a bátyám, ahol Floridában él, onnan jön, ahol tornádó tornádót követ ilyenkor? Mély lélegzetvétel. Még mielőtt bármit mondana, az első reakció, fekete felhő, valami nagy jöhet, nem? Máshogy nézzünk rá, igaz? Egyelőre még csak ott tartok, hogy előveszem a tapasztalataimat, a meggyőződéseimet, egy külső hatás provokálta ezt ki. És utána már is jönnek pillanatok alatt az érzések, a fellépő érzések. Olyan érzések, amiket már a meggyőződéseim váltanak ki. Ha nekem az eddigi meggyőződésem az, hogy hát a felhők vagy elmennek, vagy nem, így is megúszom, úgy is megúszom, mert gyorsan futok, és eddig még mindig megúsztam, akkor a meggyőződés, ami előjön, az érzés esetleg, micsoda, nem nagy ügy. Gyerekek, piknikezhetünk, majd amikor már majdnem elkezdtünk ázni, vagy félig ázunk, akkor majd összepakolunk. Ha én nekem negatív tapasztalataim vannak a múltból a felhőséggel kapcsolatban, amikor egyszer-kétszer bőrigáztam, vagy a vihar rám fújt nagyobb ágakat, amitől én megijedtem, vagy megütöttek ezek az ágak, akkor már másként viszonyulok, igaz? Ha néhány évvel ezelőtti augusztus 20-án kint voltam, amikor az a nagy vihar volt, akkor ezek a felhők augusztus 20-án hogy érintenének? Nem nyugodtan. De ha én nem voltam ott, csak a hírekből hallom, azt már rég elfelejtettem, hidegen hagynak. Érthető az összefüggés, amit próbálok itt levezetni? Tehát az érzéseim, amik fellépnek, az előjött érzéseim, azok nem csak úgy maguktól jönnek, hanem valamire alapozottak. De a külső tényezőket ugye nem tudom befolyásolni, azok nem változnak. És ezek az érzések indítják el bennem a következő dolgot, a cselekvést. Az, ahogy én reagálni fogok. Akár befele, lehet, hogy mivel a gyerekeim vannak körülöttem, hát nem fogok a gyerekeim körül pánikot kelteni, de befele egy gyomorgörcsöm van, és még egy korcs kólát nem bírnak meginni, de nekik nagy nyugodtan mondom, hogy persze, gyerekek, összepakolunk és megyünk. De ha valaki magabiztos áll mellettem, akire tudom, hogy támaszkodhatok, akkor lehet, hogy hisztirohamot kapok, hogy menjünk már innen, nem bírom tovább. És mind a kettő reális. Tehát most ez egy megint másik témakör, hogy én hogy reagálok, de a reakciómat, a viselkedésemet, az innen következő életem lépéseit már az érzelmeim indították el. Ezek az viselkedés alatt nagyon sokszor vannak önmagam fele visszairányuló gondolkodások, mondatok, amiket az angol úgy hív, hogy self-talk. Önmagamban való beszélgetés. Egy önmagammal való monológ. Biztos, hogy tudjuk azt, amikor reggel indulni kéne munkába, hogy siessi, már megint el fogsz késni, már megint el fogok késni, nem igaz. És mire tizedszer elmondom, hogy hát nem igaz, el fogok késni, addigra már teljesen be vagyok pörögve. Vagy ha látom, hogy valaki indexel és jönne be elém a sorba, akkor elkezdem magamnak mondogatni mit, mi az a self-talk, nem igaz, elém vág, biztos, hogy elém fog válni, tudja, az előző is elém vágott, szegény még levegőt se kap, én már teljesen be vagyok rá idegesedve. Tulajdonképpen ezek a belső meggyőződések, ezek a gondolatok az, amikkel most szeretnék foglalkozni, amik elindítják és folytatják az érzelmi világomat, és ezáltal befolyásolják a cselekedeteimet. Nagyon száraz volt, olyan, mint a kende matek órája. Értettük? Nem akarok tovább menni addig, ameddig ez nem érthető. Ez úgy nagyjából levezethető volt? Köszönöm. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ha tisztában vagyok a saját gondolataimmal, ha tisztában vagyok azzal, hogy mi jellemző rám, akkor tudatosabban tudom őket kezelni. Ha tudom fegyelmezni a gondolataimat, akkor az érzelmeim is fegyelmezettebbek lesznek. Sőt, ha tisztában vagyok a saját magam monológiával, akkor a hitem és a meggyőződéseimet is korrigálni tudom. Nagy mértékben tudom emiatt, ennél fogva tudom a döntéseimet is irányítani, változtatni, módosítani. Nem arról szeretnék beszélni, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy tiltom az érzelmeket. Abszolút nem. Nem az érzelmek tiltásáról szeretnék beszélni. Aki nem tudja az érzelmeit kezelni, aki tiltja azokat, az nem egészségesen él. Az iskolában rendszeresen, amit tanítottam Szarvason, megkérdeztem a diákokat, volt egy úgynevezett beszédkultúra óra, amin tulajdonképpen én a gyerekeket nem csak kommunikálni, hanem önismeretre is tanítottam. Megkérdeztem mindig a diákokat, hogy soroljatok nekem fel érzéseket, érzelmeket. Általában fogadtam velük, megkérdeztem, hogy szerintük mennyit tudnak mondani, utána megmondtam, hogy szerintem mennyit tudnak mondani, én mindig nyertem. Nagyon szeretek nyerni. Tudom, senki más nem, de én igen. Azért nyertem, mert soha nem érték el azt a számot, amit én satszoltam. Körülbelül 15 az a szó, 15 szó, amivel egy átlag gimnazista tisztában van, hogy mit érzel. Pedig sokkal több érzelmünk van. Ha 15 szóra szűkül le, 15 érzelemre az érzelmi világunk, akkor nagyon szűk érzelműek vagyunk. Nagyon behatároltak vagyunk. Az a baj, hogy mi nagyon sokszor tiltjuk az érzelmeinket, elfojtjuk az érzelmeinket, illetve magunk se vagyunk tisztába velük. És nagyon sok betegségnek, pszichés betegségnek, nagyon sok beteg kapcsolatnak az egyik fő oka, problémája, okozója az, hogy az érzelmeket tiltottuk, illetve nem ismerjük. Úgy feladnám apropóból házi feladatnak, hogy mi lenne, ha mindenki otthon kipróbálná, hogy hány szót tud leírni érzelem szintjén? Milyen érzelmeket éreztünk a mai napon? Ha ezt a kérdést feltenném, és most fogadnék, kíváncsi vagyok, hogy lenne valaki, aki 25-öt föl tud sorolni. 25 érzelem, amit ma éreztem. 25 szó. Érdemes ezen dolgozni, mert lassan annyira tárgyilagossá válik a mi világunk, hogy elfelejtünk érezni, elfelejtjük bővíteni az érzelmeinket, és beszűkülünk. Olyanok leszünk, mint a hús nélküli csontvázak. Megvannak az alapok, de nincsen melegség, nincsen gyöngétség. Nincsenek érzelmek. Ha megnézem azt, hogy az emberek legtöbbje mivel jön hozzám, azzal, hogy azt mondja, hogy bárcsak lenne valaki, aki a lelkemet megérinteni. Bárcsak valahol érezhetnék. Sokszor hallom a mondatot, azért jöttem, hogy szabadjon éreznem. Az emberek általában tisztában vannak azzal, hogy az érzelmi világunk leszűkült. Nem szabad, hogy tiltsuk az érzelmeket, és nem erről fogok beszélni, de az sem jó, ha az érzelmeink vezérlik az életünket. Ezek a minek is hívják, ezek a valóságsók, ezek pont azért hátrányosak, mert ott meg azt bizonygatják, hogy hogy kell teljesen szabadon engedni az érzelmeket. A legprimitívebb szinten érzek valamit, és akkor mi a nagy mondás, ami a szívemen a számon, micsoda őszinte, mindenkit letaroltam. Az, hogy már mindenki fetreg a fájdalomba körülöttem, nem számít. A lényeg az, hogy én elmondtam az érzelmeimet. Általában nem elmondtam, hanem elhisztériáztam az érzelmeimet. Tehát én nem arról beszélek, hogy folytsuk vissza az érzelmeket, de nem is arról, hogy korlátlanul fejezzük ki az érzelmeinket. Egyszer édesapám fogalmazta meg ezt a képet, és nagyon tetszett nekem. A szabadjára engedett érzelmek olyanok, mint amikor befogunk 6 lovat egy szekér elé, de a gyeplőt közéjük dobjuk. Jó kép, nem? A következő kép jutott eszembe, nem biztos, hogy ez Budapesten, a Kálvin téren, a 4-es metró építésénél működne, de ha ugyanezt a helyzetet ma nem lovasszekérbe képzeljük el, hogy beülünk a kocsiba, hátra teszem a kezemet, és nyomom a gázpedált. Ez körülbelül az, amikor én elengedem az érzelmeimet. Az érzelmek önmagukban kontroll nélkül rombolnak. Beszélnék azokról a gondolatokról, amelyek előidézik, serkentik az érzelmeinket, vagy felhergelik az érzelmeinket, amelyek nem engedik lecsillapodni, és amelyek tévútra visznek minket. Az a sorozat, ami alapján én ezt az egészet elindítottam, ez egy szemináriumban tanultam ezt, Renewing the Mind, megújítva a gondolatainkat, ezért is használtam ezt a címet. Ők így írják le, hogy mindenkinek van, illetve az emberek átlagának 8 bogara közül van néhány bogara. Most ez azért jó, mert igazából mi is szoktuk mondani, hogy egy kicsit bogarasak vagyunk, nem? Tehát még működik is a magyar nyelvben is. Ebből a nyolc bogárból választanék ki már a néhányat, és akkor meglátjuk, hogy haladunk tovább a következő alkalomra. Az első bogár, amiről beszélnék, az a múlt bogara. A múlt bogarának a legjellemzőbb mondása az, hogy mi lett volna, ha... pont, pont, pont. hadd jegyezem meg, hogy nem mindenkire lesz jellemző ez a bogár, de fogok keresni valamit, ami jellemző valak mindenkire, jó? Ígérem, hogy lehet majd olyat találni, ami mindenkire jellemző. Mi lett volna, ha egy szakítás után, amikor eljön hozzám valaki, és azt mondja, csak azon gondolkodok, hogy mi lett volna, ha nem így csinálom, hanem úgy? Mi lett volna, ha akkor az anyósom nem ezt mondja, hanem azt? Mi lett volna, ha nem válaszolok vissza neki? A diák, akit nem vettek föl, mi lett volna, ha nem járok sportolni, hanem helyette tanulok? A legszomorúbb a gyász után, a haláleset után. Amikor eljön hozzám egy édesanyja, aki eltemette a gyerekét, és azt mondja, mi lett volna, ha még többet költök rá? Mi lett volna, ha még több orvost megkeresek? Ez a gondolattípus egy pontig nem baj, hisz engedi azt, hogy leellenőrizzük a múltat, amiből tanulunk. Igaz? Bizonyos pontig én magam mondom a saját gyerekeimnek, a saját tanítványaimnak, a saját pácienseimnek és a saját tükörképemnek, hogy mi lett volna, ha? Mit kellett volna másként csinálni? Egy pontig ez egészséges. Egy pontig ez nagyon jó. De egy ponton túl megkötöz. Megmondom, miért kötöz meg. Mi lett volna, ha? Milyen érzelmek jönnek elő? Ó, már is itt vagyunk. Erre a mondatra, mi lett volna, ha? Milyen érzelmek jönnek elő belőlünk?
Nem jó.
Tessék?
Nem jó.
Nem jó. Lelkiismeret fuldalás. Bűntudat.
Kíváncsiság.
Tessék?
Kíváncsiság.
Kíváncsiság. Az az igazság, hogy ez úgy hangzik, köszönöm szépen, ez egy nagyon jó. Ez a mondat úgy hangzik, mintha kíváncsi lennék, de igazából nem a kíváncsiság jön elő. Ez egy nagyon nagy csalás a saját gondolatvilágunknak. Mert ez úgy történik, hogy ha megtudom, hogy mi lett volna, ha, nem. A legalapvetőbb érzés, amit ez kivált, az a bűntudat. Az a bűntudat. És a bűntudat egy ponton túl megkötöz. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot megemlíteni a bűntudatról, amit mint pszichológus tapasztalok újra és újra. A bűntudat egy ponton, egy pontig elvezet a kereszthez. Elvezet a bűnbánatra, és elvezet a feloldozáshoz. Egy ponton túl eltávolít a kereszttől. A legnagyobb csalása a sátánnak, hogy elhiteti velünk, hogy olyan bűnösök vagyunk, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Elmondom még egyszer, ez a keresztig egy nagyon nagy igazság. De amikor valaki elfogadta a Krisztus megbocsájtását, onnantól kezdve ez a legnagyobb hazugság. Hisz fiakká lettünk fogadva. Hisz drága véren megváltattunk. És mi Krisztus szabadságot akar nekünk adni, a sátán elhiteti vele. Ne felejtsd el a bűneidet. Ne felejtsd el, hogy miket tettél. Maradj csak távol Krisztustól, te bűnös vagy. A bűntudat egy csapda, ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy mikor mondjunk ájt a bűntudatunknak. A legtöbb pszichés betegség hamis bűntudatból származik. Elismételem még egyszer. A legtöbb pszichés betegség hamis bűntudatból származik. Nem megdöbbentő? Mi azt hiszük, hogy bűntudat kell ahhoz, hogy megváltó, hogy az ember eljusson a kereszthez. Igaz. De ha megnéznénk, hogy Krisztus hányszor mondta azt, hogy fiam, mielőtt meggyógyítalak és feloldozunk, tisztázzuk csak a bűneidet. Nem sok ilyen eset van. Annál több van, amikor Jézus ránéz és azt mondja, a te vétkeid megbocsájtattak. Menj el, többet ne vétkezzél. Kelj fel is járj. A te hited megtartott téged. Jézus megbocsájtása nem tart minket pórázon. És mi hamis hitvallásainkkal, és itt nem egyházra gondolok, hanem sajnos a rögzült, saját hamis hitvallásainkkal, pórázra kötjük magunkat, hogy teljesen közel lekerülhessünk a kereszthez. Mindig oda megyünk, de valami visszaránt. Azt megint oda megyünk, már majdnem meg elfogadtuk a bocsánatot, de valami visszaránt. A bűntudat csak addig jó, míg az új útra elindít. De utána le kell azt tenni. Az a kérdés, hogy mi lett volna, ha nem csinál más, mint pórázon tart. Megkötöz, nem tudunk tovább menni, nem tudunk felállni, nem tudunk újat kezdeni. Csak gyászolunk, csak sírunk, csak siratjuk az elvesztettet, legyen az egy kapcsolat, legyen az egy állapot az életünkben, legyen az valaki, akit szerettünk, akit elveszítettünk. Mi lett volna, ha bűntudatot kelt, ott ragaszt minket, és nem tudunk tovább menni. Nem tudunk építeni. Amikor időnként az emberek ezt a kérdést megoldják, hogy mi lett volna, ha, a végeredmény mindig egy fantáziavilág. Egy hamis fantáziavilág. És vannak emberek, akik képesek a fél életüket leélni. Mert ha akkor nem ezt teszed, akkor ma nem így lennék. Az az igazság, ha akkor nem teszed, és ma nem így lennék, ez egy fantáziavilág, ez egy mesekönyv. Ez egy mesekönyv. Ez nem a valóság. És képtelen az az ember, akinek múlt bogara van, képtelen a mában élni. Képtelen a valóságban élni. Nincsen jelen tudata. Csak múltbeli fantáziái. Hát, ha van múlt bogár, akkor van jövő bogár is, igaz? Ezt olyan könnyű volt kitalálni. Milyen lehet a jövő bogara? Mi lenne, ha, vagy inkább úgy szólna, hogy mi lesz akkor, ha? És most nem kérem meg, hogy jelentkezzen az, akinek ilyen nincsen. Mi lesz akkor, ha? Abszolút létbizonytalanság. Én most vettem házat magamnak, Zsámbékon. Eddig Szent András volt a világ közepe, de rájöttem, hogy tévedés, Zsámbék. És mielőtt megvettem a házam, még a másik házam árulom, ez 100%-os hitelre, mégiscsak egyedül nevelve a gyerekeket, és mégiscsak 5 gyerekkel. Hát azért végig kellett gondolni, ugye? Hát azért bolond ember lennék, hogyha úgy mennék, mondjuk anélkül is az vagyok, de még inkább az lennék, ha ezt mind úgy tettem volna, hogy nem számolom át 1000-szer a beadás, bevétel, kiadás és a többi várható és meglepetésszerű kiadásokat. Nehezen hoztam meg a döntést, nehezen jöttem fel, de tudtam, hogy Fitkevére ide kell érnem időben, ezért megvettem a házat. És egy nagyon érdekes dolog történt. Megszületett a döntés, én végigcsináltam a vételt, felújítás, átköltözés, papírok átiratása. Meggyőződtem, hogy Magyarország biztos, hogy number one. Ha másban nem, a bürokráciában igen. És egy éjjel azon kaptam magam, hogy nem tudok aludni. Mi lesz akkor, ha? Beindult a bogár. És fölkeltem, és azt mondtam, Emőke, jó lenne, ha szembenéznél magadnál, és legalább egy fél órás kezelést kapnál magadtól. Aztán elővettem a Bibliát, és azt mondtam, hogy Istenem, jó lenne, ha te is kezelnél, mert a saját terápiám valahogy ma nem működik. Aztán hívtam néhány barátot, és kértem, hogy imádkozzatok értem, mert valami nem működik, és következő jel arra ébredtem, hogy számolom a számlákat, hogy mi lesz akkor, ha. Egy nagyon érdekes dolgot vettem észre. Álmomban, gondolatomban, az éjszaka csendjében ezerszer átszámoltam a számlámat, ezerszer átszámoltam mindent, és kitaláltam, hogy mi lesz akkor, ha, mi lesz így, mi lesz úgy, és mindezt annyira csináltam, hogy a számláimat elfelejtettem befizetni. Tökéletes valóságkép. Ez a tökéletes valóságkép. Annyira lekötöm magamat azzal, hogy hogyan oldjam meg a jövő fantáziáját, hogy mi lesz akkor, ha, mi lenne akkor, ha, hogy lesz akkor, ha, hogy elfelejtem azt mondani, hogy jó van, de nem a ha van, hanem a ma van. És jó lenne, ha elővennéd Emőke a számlákat, és befizetnéd, mielőtt kapod a felszólítást, a második felszólítást. És tulajdonképpen azért vagyok hálás, hogy ima meghallgatásra talált, és a terápiám csak működik, mert befizettem a számlákat. De mi van akkor, ha én még mindig ott ülök, ha bogár, és én még mindig azon gondolkozok, hogy mi lesz akkor, ha? Mi van akkor? Bekövetkezik az, amitől félek. Ez a lényeg az egésznek. És utána jönnek az emberek hozzám egy-egy ilyen, mi lesz akkor, ha időszak után, és azt mondják, hogy és mindez megtörtént. Igen, mert lefagytál a fantázia világba. Lefagytál egy elképzelt világba. Amikor jönnek hozzám jegyes oktatásra, és azt mondják, hogy és mi van akkor, ha ez nem működik? Kell az nekünk most kitalálni, hogy mi lesz akkor, ha ez meg ez nem működik? Most megnézzük, hogy ez mi működik, mi az, amire alapozni lehet, és majd akkor, amikor a probléma fellép, akkor azzal arról gondoskodunk, azt kezeljük, azt megvizsgáljuk. Mi lesz akkor, ha jön az új állás, amire már régóta vártam, és nem merem aláírni, nem én, hanem mondom, hogy vannak, akik nem merjük aláírni a szerződést, mert mi lesz akkor, ha két hónap múlva kiderül, hogy nem jó a főnök? Inkább nem vállalom ez állást. Mi lesz akkor, ha kiderül, hogy nem bírom a munkát? Mi lesz akkor, ha nem bírok vele élni? Fölkibredek egy reggel, 2-3 év múlva, és rájövök, hogy te jó ég, tényleg ő fekszik mellettem, ez a férjem. Akkor majd 2-3 év múlva, ha úgy érzed, vagy 10 év múlva, hogy hoppá, ez meglepetés, nem erre emlékszem, akkor majd eljössz hozzám, és beszélgetünk. De ezért nem elfogadni egy állást, ezért nem kifizetni számlákat, ezért nem házasságra lépni valakivel, akit most szeretek, és aki felé most bizalmam van, nem egy fantázia a világban való megkötözöttség. Tudom, az életünk, különösen a mai Magyarországon tele van szorongással. Ma már csak arra kapunk buzdítást, hogy mitől féljünk. Ma már csak arra kapunk buzdítást, hogy mitől, miért kell aggódni. Én is itt élek veletek együtt. Gyerekeim is itt élnek, rajtuk is látom. És nem tudom megspórolni, hogy a gyerekem úgy kezdi a 8. osztály első hetét, mi lesz akkor, ha nem kerülök be a gimibe? Kislányom, szeptember 1-je van. De nem jogos a kérdése? Mert már tavaly 7. osztályba azzal fejezték be, vigyázz! Jó, most mulatunk meg, igazából pitiáner, nagyon kicsi dolog ez, de ha belegondolunk, így növünk fel. ha belegondolunk, már óvodában azt halljuk, hogy ha nem tanulsz meg szépen viselkedni, Kukás bácsi lesz belőled. Saját fiam félelmeit mondom. Ha nem tanulsz a 8-ban, a szeptember 1-én, amikor még a tanárnéni nem tanít, de ha te nem tanulsz, akkor nem vesznek föl a gimibe. És ha az idén nem vesznek föl a gimibe, nincs esélyed az életre. Már egyetem az már át is van ugorva. Nem így, nem erről szól ma már egész Magyarország? Nem erről szól már az egész Európa? Egész világ erről szól. Mi lesz akkor, ha? A félelemnek az egyik lényege ugyanaz, mint a bűntudatnak. Távol tart az Istentől. Mert ha belegondolunk a félelemre, a megoldás az, hogy én gyorsan megoldom, hogy ne úgy legyen. És mi meg már valahol megtanultuk azt, hogy amikor nem valamit meg kéne oldani, akkor én nem bízok az Istenbe, mert ki tudja, mi lesz akkor, ha az Istenre nem számíthatok. Ezért megoldom én. De önmagunkban meg nem bízunk, mert valahol tudjuk, és igaz, nem 100% az, amit mi tudunk nyújtani. Mi lesz akkor, ha tulajdonképpen minden energiát elvesz tőlünk? Egy olyan elképzelt jövő felől aggaszt, ami csak kitaláció. Reménytelenné teszi még a reménytelit is. Nekem megszégyenítő volt, hogy a saját gyerekeim jöttek oda hozzám és kérdezték, hogy nem jól aludtál, édesanya? Válaszom, ó kicsim, jól aludtam, csak a kávé nem volt elég jó. És amikor látták az aggodalmamat, és egy kicsit beszélgettem velük, ők mondták nekem, édesanya, de nézd vissza az életünkre, nem megsegített eddig minket Isten. És én, aki ma itt állok előttetek, hogy tanítsak, azt kell mondanom, hogy én elfelejtettem. Mert csak azt néztem, hogy mi lesz akkor, ha. Én felejtettem el. A pszichológus. Mi lesz akkor, ha. És a saját gyerekem mondja a választ rá, anélkül, hogy tudná, hogy mit kérdezek, akkor is velünk lesz az Isten. És hagyd mondjam azt, hogy ha most téged az aggaszt, hogy mi lesz akkor, ha, akkor is veled lesz az Isten. Mert amit mi elfelejtünk, hogy ez a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha, ez mindig a mi fantáziánk határain belül működik. Az Istennek van egy tulajdonsága. Ő meghaladja a mi fantáziánkat. Nem kell, hogy te el tudd képzelni a választ. Nála megvan a válasz. Nem kell, hogy te el tudd képzelni a választ, a megoldást. Neki egyszerű a megoldás. Én nem egyszer tapasztaltam úgy meg az Istent, hogy arra gondoltam, amikor láttam, hogy ezt is megoldottak, fogtam a fejem, hogy hát ez nem igaz. Erre én nem gondoltam. Hát ez olyan egyszerű megoldás, és pont ez a variáció nem jutott eszembe. Annyira igyekszünk, hogy túl komplikáljuk az életet. Kevés energiánk marad ezzel a bogárral a valós élethez. És képtelenek vagyunk ezzel tovább lépni a valós életbe. Mi lesz akkor, ha? Akkor is velünk van az Isten. Hát a következő bogár. Volt múlt, volt jövő, és most nem jelen. Most jön a tökéletesség bogara. Válogattam, hogy ma melyikkel kezdjem. Ez az, amire én azt szoktam mondani, hogy a bogár, amelyik megkötözi az Isten kezét. Ugyanis mindaddig, ameddig én tökéletes vagyok, nem oldom meg először. Először előre megyek azzal a gondolattal, bocsánat, kazettát visszatekerni, hiba, vágás, jó. A tökéletesség bugara következőképpen viselkedik. Kitűz elérhetetlen célokat. Hajt az elérhetetlen célok fele. És amikor már minden szinten elértük az elérhetetlen célt, mi a válasz? Nem volt elég magas a mérce. Olimpiai bajnok. Aranyérmes. Mind a mellett, hogy örül, mi a gondja? Nem döntöttem meg a rekordot. Következő olimpián megdönti a rekordot. Új rekordot állított fel. Mi a probléma? Aranyérmes, másodszorra új rekordot állított fel, és mégsem elégedett. Miért? Meg kell döntenem a saját rekordomat. Ennél jobban is tudom. És amikor valaki tartja a rekordot, de nem döntötte meg, ott áll is még mindig elégedetlen. És igazából tökéletes kifejezése az, ahogy mi legtöbbször keresztények éljük az életünket. Fölállítjuk magunknak a mércét, és amikor elértük a mércét, akkor is csak nézünk magunkra, hogy ez minden. Kész? Ennyi lett volna? Hát ez igazából nem volt sok. Ha ezt el tudtam érni, akkor többet is el tudnék érni. Akkor többet kellett volna teljesítenem. És a mérce megy feljebb, a hajtás megy tovább, és a hajtással és a mércével megy tovább az elégedetlenség is. Soha nem elég. Soha nem elég. De ha soha nem elég, akkor az egyik legerősebb érzés az a szégyenérzet. A saját mércémet se tudtam elérni. Csalódtak bennem. Csalódtam önmagamban. És valahol ez nem csak sikertelenség, hanem megalázottság is. Megalázó belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy nem sikerült. Az az érdekes, hogy keresztény hívő emberek olyan sokszor azt gondolják, hogy akkor leszek Istennek tetsző, ha tökéletes vagyok. A különböző vallások, keleti vallásoknak a legnagyobb csapdájának azt tartom, hogy nincs menekvés a tökéletességre való törekvés elől. Az egész jövőm, minden, sőt az ő szemszögükből a halálon túli új élet is, akik hisznek a reinkarnációban, minden mitől függ? Attól, hogy most itt mennyit teljesítettem. A legnagyobb szabadság, amit Krisztus ajánl, az pontosan az, hogy mindegy, hogy mennyit teljesítettél, én kiegészítem. Szoktam mondani, ezek nagyon működnek, ezek a tollak. Nem ezt szoktam mondani. Szoktam mondani, és most rajzolok ide egy ilyen vonalat. Igen, hát ezek a tollak azok, amik szoktak működni másnak. Igen, végig próbáljuk őket, mert ez időhúzásra nagyon jó, addig tudok gondolkodni. Tehát van egy 100%, sikerült, keveset írok, akkor működni fog. Van egy 100%, és mi a következőt tesszük? Azt mondjuk, hogy én, illetve bocsánat, nem mi, csak azok, akik a tökéletesség bogarában szenvednek, jó? Mi azt mondjuk, hogy nekem teljesítenem kell a 100%-ot. A 100% az a mércém elérése. és akkor vagyok igazán méltó arra, ki vagyok, méltó a szeretetre, méltó az elfogadásra, méltó az elismerésre, és folytathatnám, ha elértem a 100%-ot. És amikor nem teljesítek csak 80-at, aki ilyen szám egyeneseket ismeri, nem mondja, hogy nem itt van a 80 nekem, ott van, jó? És ha én elértem a 80-at, akkor a mínusz 20% ez. Ez engem teljesen szégyenbe hoz. Megszégyenít. Kudarc. Ki vagyok én, hogy fölállítottam egy 100-as mértékét, és nem tudtam azt a 20-at teljesíteni. Milyen hibákat követtem el? Mennyivel kevesebb vagyok? Egy örök bosszankodás, egy örök keserűség, egy örök szégyenérzet. Pedig erre szoktam azt mondani, ami nekem olyan csodálatos, a saját életemre nézve is. Az a 20% az, amit odaadhatnék az Istennek, és azt mondanám, Istenem, az én képességeim a 100-hoz viszonyítva 80-nál értek véget. És itt kezdődik a te helyed, a csodák helye. Csodák ott kezdődnek el, ahol az én képességeim véget érnek. És mi törekszünk a 100-ra, és nem értjük, hogy miért nincsenek az életünkben csodák. Azért, mert nem adunk neki helyet. Bocsánat, ha teljesítettük a 100%-ot, akkor már hova kell a csoda? 120-ra? Isten biztos, hogy maximalista? Vagy maximum felettista? Ahol az én képességeim véget érnek, ott kezdődnek a csodák. És amikor én 100-at akarok teljesíteni, akkor én magam szorítom ki az Isten kezét az életemből. Néha meg lehet állni a 80-nál, néha meg lehet állni a 60-nál. És sokszor van az, hogy tőlem kimegy valaki, és érzem azt, hogy beszélgettem egy órát, beleadtam apait, anyait, minden tudásomat, minden lelkemet, de érzem, hogy kevés volt. Nekem megnyugvás azt mondani, hogy Istenem, én csak ennyit tudtam. Legyen az 40, legyen az 60, legyen az 80. És megnyugvás azt mondani, sőt reménység azt mondani, hogy te egészítsd ki a hiányzó 100%-ot. Nem egyszerűbb lenne úgy élni az életünket, hogy elértem ennyit, és a hiányzó 100%-ot az Isten pótolja. Hisz erről szól az összes csodatétel. 5000 embert megvendégelni néhány kenyérből és néhány halból. Pontosan erről szól. Hogy odaállnak a tanítványok, és azt mondják, Istenünk, nekünk csak ennyi van. Mi miért nem tudunk odaállni, és azt mondani, mi, hívő emberek, hogy Istenem, nekem csak ennyi van, nem tudok többet adni. Isten arra vár, hogy valaki egyszer odahozná, és azt mondaná, Istenem, ennyi tudok, kész. És mi akarjuk szaporítani a kenyeret és szaporítani a halat? És ha nem sikerül, akkor képesek vagyunk hazaküldeni a tömeget, mert csak ennyi hal és ennyi kenyér van. Ahelyett, hogy azt mondanánk, Uram, ennyit tudtam adni. Szabadságom van azt mondani, hogy pótolt ki a hiányosságaimat. Az az ember, aki a tökéletességben él, nincsen szabadsága odaadni Istennek a hiányosságait. Valahol megalázó azt mondani, hogy ennyi, kész. Valahol megalázó. Valahol tényleg meg kell hajtani a fejemet, és azt kell mondani, nem tudok 100%-ot adni. De felszabadító is. A szabadság egyik titka az, hogy meghajtom a fejem az Isten előtt, és azt mondom, hogy te pótolt ki a többit. Agyonver szégyennel, megalázással és sikertelenségérzéssel. Jön az esti mese. De legalább jó esti mese. Ezt megvárom, bocsánat, mert még a végén énekelni fogom, ha most elkezdem. Jó? De ez hangosodik, ez az a fajta mobil. Értjük a tökéletességnek a hátrányát? Idefele jövet gondolkodtam nagyon ezen, hogy biztos, hogy jót mondok-e? Már többször elmondtam ezt nagyon sokszor, de ugye megint elkezdtem izgulni, hogy mi van akkor, ha mégse. De Jézus sehol nem mondja, a Bibliában sehol nincsen arról szó, hogy a cselekedeteitek, a viselkedésetek tökéletes legyen. Amikor arról van szó, hogy törekedjünk a tökéletességről, két dologról van szó. Törekedjünk arra, az Isten előtti tökéletesség, az a kiegészítés, amikor a bűneink eltöröltetnek. Amikor tiszták vagyunk, és az nem saját erőnkből van. Az egyszerűen annyi, hogy én átadom Istennek a koszos ruhát, és ő kimossa. Az Isten előtti tisztaságra való törekvés, ami csak annyiból áll, hogy elfogadom a kegyelmet. Az adatik, azt csak el kell fogadni. Aki tökéletességre törekszik, tökéletesség bogara van, az nem tudja elfogadni, hanem igyekszik még tisztább lenni, de saját erőnkből képtelenek vagyunk rá. A másik tökéletesség, amiről a Biblia szól, az az Isten megismerése. Még jobban ismerjük meg. Még többet tudjak róla. Még jobban lássam, még tisztábban. Olyan, mint amikor megyek az úton, és esik az eső, és köd van, és a kocsis belülről párásodik, és beindítok mindent, hogy még tisztábban. Ez a tökéletesség az, amire Isten buzdít minket. Nem az, hogy én legyek a tökéletes anya, a tökéletes pszichológus, a tökéletes barátnő, a tökéletes szomszéd, a tökéletes... Mi lehetek még? És hogy mégis egész életünket úgy akarjuk megélni, hogy minden téren tökéletesek vagyunk. A végeredmény, szorongásos megbetegedések és depresszió. Ha csinálnék egy olyan összevetés, hogy megnézem, hogy akik eddig hozzám jártak szorongásos megbetegedéssel vagy depresszióval, hánynak volt tökéletesség bogara, nagyon nagy százalékot kapnék. Nem kellett többféle, ilyet nem fogok csinálni, mert azt se tudom, a papírjaim hol vannak. Tehát aki tud, jár hozzám, tudja, hogy az első 10 perc azzal kezdődik, hogy lapozok. Ezen a téren tökéletes nem vagyok. Hála Istennek, Isten pótolja mindig egy tiszta lappal, amit találok, jegyzetelek, és remélem, hogy legközelebb megtalálom. Hoztam fel három olyan gondolattípust, amik jellemzőek és átlagosak, gyakoriak. A múlt, a jövő, a tökéletesség. Van még időnk addig, míg a kérdéseket félkor szeretném megengedni, úgyhogy, illetve félkor szeretnék rá teret adni, úgyhogy még van egy bő negyed óránk, úgyhogy megyek a következő ilyen gondolattípusra, és ez a nagyító bogár. Nagyító bogárnak a következők a szavai: mindig, minden, mindenki, vagy az ellentetje: soha, senki, sehol, semmi. Ismerős szavak? Következő hangzik a 8 éves emesém szájából: nem igaz, nekem soha semmi nem sikerül. Megkérdezem, mi az, ami nem sikerült? Fürdettem a babámat, és kitört a lába. Jó. És előtte mit csináltál? Gondolkozik. Rajzoltam. Mondom, és azzal mi van? Semmi. Mondom, hol van? Asztalomon. Megnézem, mondom, ez gyönyörű. Vonja a vállát, mosolyog. Mondom, ez se sikerült? De, az sikerült. Mondom, de most mondtad, hogy soha semmi nem sikerült. Hát ez is a semmibe tartozik bele. Szegény pszichológus gyerekek, igaz? Pedig az az igazság, hogy mi is így gondolkozunk. Elveszítünk egy kapcsolatot, megcsalnak, otthagynak, becsapnak, és a gondolat, ami beindul, micsoda? Engem senki nem tud szeretni. Engem mindenki otthagy. Engem mindenki becsap. Mindenki csak kihasznál. Nem mondjuk ezt nap, mint nap? Nem ostorozzuk ezzel magunkat nap, mint nap? És elhiteti velünk ez a gondolatsor, hogy ezek mi vagyunk. Lehengerel, lebénít. Olyan hatalmas szavak, csak gondoljunk bele, mindenki otthagy, mindenki elhagy, mindenkit elveszítek. Mit jelent ez? Ha lefordítom, annyit jelent, hogy totál magány. Egyedül vagyok. Ha engem mindenki elhagyott, akkor egyedül vagyok. Az ember egyik legnagyobb félelme. És ezt nap mint nap elhisszük. Az itt a munkahelyen a kollega átver, és az a gondolatom, engem mindenki átver. És kijövök munkából, mint akin átment az úthenger. Vagy legalábbis a négyes föld alatti. De olyan még nincsen. Mindenki. Nézzük meg, hogy mik a következményei a saját szavainknak. Ez az egész este, meg a legközelebbi, aki ezt túlélte, és arra is eljön szenvedni, erről szól. Ez a lényege. Olyan sokszor saját magunk csapdáit állítjuk fel téves gondolatokkal. És elhisszük őket. Hát, na nehogy elhisszük, hát tőlünk származik. Legalábbis azt hisszük, hogy tőlünk származik. Elfelejtjük az isteni igazságokat, elfelejtjük Jézus szeretetét, elfelejtjük a Szentlélek jelenlétét, elfelejtjük azt, hogy Jézus maga mondta, utolsó ígérete, veletek vagyok a világ végezetéig. És én mégis nap mint nap meggyőzöm magamat arról, hogy engem mindenki elhagy, engem mindenki átver, engem senki nem szeret. Nekem soha nem lesz társam. Ó! Sokan gondolják így. Én már gimnazistáknál hallom ezt. Soha nem fogom megtalálni a nagyőt. Hatalmas szavak. Hatalmas szavak, és annyira hamis képet tárnak elénk az életünkről, az állapotunkról. Ha valamit jelen bogárnak nevezném, akkor ez az. Egyszer még a mát se, a jelent se vagyok képes tisztán látni. És ettől a gondolattípustól magányos vagyok, egyedül vagyok teljesen, gyenge vagyok, kiszolgáltatott vagyok, megint ugyanott vagyunk. Képtelen vagyok lépni, képtelen vagyok reménykedni. Egyáltalán képtelen vagyok álmodni. Tudjátok, mi az egyik legmegdöbbentőbb dolog számomra? Az emberek többségének nincsenek álmai. Egy olyan világban élünk, ahol kihaltak az álmok. A húgommal, a gyerekeimnek, tudjátok, mit vettünk? Könyvet a tündérekről. Akarom, hogy a gyerekeim higgyenek a tündérekbe. És vettem minden gyerekemnek tavaly karácsonyra egy képet az angyalokról. Nem a angyalászati tudományról beszélek. Egyszerűen egy álomvilágról, egy fantáziavilágról, valamiről, ami éltet, ami elindít egy irányba. Hol vannak az álmaink? Hol vannak a terveink? én azt már nem kérdezem, hogy célok, mert a céloknak az alapja lenne az álom, nem? Hol legyen cél, amikor álmom sincsen? Nem álmodunk jövőt, nem álmodunk szépet, nem álmodunk kapcsolatokat, nem álmodunk családot, nem álmodunk öregkort. Ezeket meg lehetne álmodni, ezek lehetnének célok. Ezek lehetnének energiaforrásaink. De mi csak abban élünk, hogy soha, senki, mindig, mindenki. Érzitek ennek a súlyát? Mint egy jégkockában élnénk. Csak azt tudom mondani, hogy le kell rázni őket, mint bilincseket. Ki kell olvasztani saját szívünk jégkockáit? Igen, lehet kognitív terápiával, amiben én nagy mértékben hiszek, hisz arról szónokolok itt, hogy a gondolatainkat megújítsuk. Jó, ha ezeket felismerjük, de a teljes igazság tényleg ott van, hogy valahol, aki befagyott a jégkockába, az kell, hogy kívülről olvasszák ki, nem? És én hiszem, hogy ha egy jégkockába elképzeled magadat, hát esetleg, ha meg tudsz mozdulni, olvashatod kifele, de addigra már te is át vagy fagyva. Emőke, fantáziaképe, öt gyerek mellett csak ilyet képzeljetek, várjatok tőlem, légy szíves, tehát magasabb szintre nem megyek a fizikába, jó? De ezt a jégkockát ki lehet olvasztani, ha én kívülről elkezdem simogatni és melengetni. Persze erre a fiam egyből mondaná, hogy akkor is lehet, ha hajszárítóval fújod. Igen, ez is igaz. Kalapáccsal nem valószínű, mert akkor ami benne van is széttörik. De ez a szeretgetés, higgyétek el, Istennél megtalálható. Ha kerestek, megtaláltok. Zörgessetek, és megnyittatik. Ha a saját életemet nézem, minden jégcsapomra a válasz Isten szeretete. Minden összetöretésemre a válasz Isten melengető összeragaszgatása. Mindig, mindenhol, mindenki, soha, senki, semmi. Hamis életkép. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, kell, hogy értsük, hogy a gondolataink milyen reakciókat váltanak ki belőlünk. Ha akarod ellenőrizni, hogy a gondolatvilágod Istentől való-e vagy se, ne azt kérdezz, hogy bűn vagy nem bűn. Annyit kérdezz, hogy szabad vagyok általa? Reménykedem általa? Álmodok általa? Élek általa? Ha ez igaz, akkor Isten előtt kedves gondolat valószínű. De ha csak a félelmet, a megkötözöttséget, a reménytelenséget, az elkeseredettséget érzed, akkor jobb lenne, ha ezt tisztáznád. A fát gyümölcseiről ismerjük meg. Mik a gyümölcsei a te gondolatvilágodnak? Édes gyümölcs? Kívánatos gyümölcs? Vonzó gyümölcs? Vagy pedig még magad is irtózol tőle? Ha a fiú szabaddá tesz titeket, valóban szabadok vagytok. Ha ezeket a gondolatokat, amelyek károsak és megkötöznek, fantáziavilágban tartanak, valótlanságban tartanak és reménytelenné tesznek, ha ezeket Isten elé visszük, megtapasztalásom és meggyőződésem, hogy megszabadított ettől minket. És meggyőződésem az is, hogy sokkal teljesebb az életünk, hogyha ezeket mederben tudjuk tartani, ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy ma csak eddig mennék, hogy legyen idő kérdésekre. Azt kérném, hogy egymás iránti tiszteletből inkább csak kérdéseket tegyünk fel, jó? Tehát azt szeretném kérni, hogy most ne menjünk át a én is megtapasztaltam élmény beszámolóra, bizonyságtétel, vagy akárhogy is nevezzük ezt most. Szeretném, hogy tartsuk azon a szinten, hogy kérdés. Olyan jó kérdések szoktak elhangzani. Nyitott a pálya. Kérdése van-e valakinek? Igen.
Szerintem a tökéletesség bogárnál érdekes szisztéma az, amikor valaki helyből azzal indít, hogy ő 100%-os, hozzáképest mindenki csak mínusz 20%-os.
Igen. De, hát szerintem is én 100%-os vagyok, és hozzám képest mindenki 20. Erre gondolt? Így látom. Nem.
Tehát a narcizmus bogárból, ami a ellentételnek a...
Igen,
a,
na most... azt mondanám, hogy aki úgy gondolkozik, hogy én tökéletes vagyok, az ugye nem törekszik a tökéletességre, igaz? Hát minek? Már az vagyok. Tehát ez nem a tökéletesség bogara. Hát ez már nem a tökéletesség bogara. Gondolkozok rajta. Van egy bogár, talán a 8. bogár, de nem árulom el, hogy melyik az, amelyikre ez jellemző. Tehát van egy bogár, ami jellemző, de ez nem a... Tehát ugye az volt a kérdés, hogyha valaki azt mondja, valaki ajánlotta, hogy ismételjem a kérdést, mert sajnos internetre föl lesz téve, és ezért még jobban kell izgulnom, hogy mit mondok. Tehát ugye amikor valaki tökéletes, úgy gondolja, hogy ő maga tökéletes, 100%-os, és hogy erről mondjak valamit, ugye? És erre mondtam én azt, hogy a tökéletesség bogara, az soha nem mondja azt, hogy én 100%-os vagyok. Tehát amikor már 100-as, még akkor is 20-asnak látja magát. Hát ez egy másik bogár lesz, és lesz ez a reklám helye. Úgyhogy erre most inkább nem mennék konkrétabban ki. Van-e más kérdés? Tehát ugye a tökéletesség bogarának az a lényege, hogy soha nem elég. Még. De ha már azt nézzük, hogy milyen hatással van ez a másikra, hogy szemlélem a másikat, hogy szemléli egy tökéletességre törekvő a másikat? Hát én igyekszek a tökéletességre, drága, te maradjál a 20-asnál. Ez? Nem. Ha én igyekszek, akkor te is gebedj bele. Erről van szó. Tehát mindkét felet megfertőzi. Ha én már ma én nem tökéletes vagyok, miért akarsz te kevesebb jobbni? Bocsánat, milyen jogon? Mondja a főnök. Én. Itt voltam estig. Jó, főnök, de tiéd a cég. Na és, ha nekem dolgozol, akkor elvárom, hogy te is 100%, de nekem nem ez az életem. Egy 100%-ra törekvőnek, egy tökéletesség bogarával szenvedőnek. Jaj, te csinálj még egy képet rólam, aztán hagyjuk abba, mert ez már nekem... Figyelj, ez már nekem a pánikrohammal egyenlő, érted? Mi van, itt nézegetem, hogy van-e ventilátor, meg ilyenek. Figyelj, ha az est hajnal csillagot lefényképezed, aláírod emőke fénycsóvában, tökéletes lesz, jó? Tehát a tökéletesség bogarának az egyik legrettenetesebb része, hogy a másiktól ugyanezt várja el. Tehát nem csak magát kötözi meg, hanem a másikat is. Sőt, mindenkit maga körül. Na és akkor még vegyünk egy kérdést itt. Ha nem vagyok tökéletes, akkor én dühös vagyok magamra, igaz? Azért ott van az is, igaz? És ha te nem vagy tökéletes, bár én törekszem rá, és te is tökélethetnél, akkor be irántad mit érzek? Kegyelmet? Na ne! Mióta? Rád ugyanolyan dühös vagyok. És hogyha az alap jellemvonások közép meg, részeit megnézzük, ott van egy nagyon nagy keserűség és harag. Hát van egy mérce, amit egyszerűen képtelen vagyok elérni. Én is, és körülöttem mindenki más. Én nem értem ezt a világot. Fölállítottunk egy mércét, és senki nem éri el. Totális csalódás tömeg.
Ez a tahanovista bogár?
Hát, Mit értünk ez alatt, az a kérdés?
Tényleg állom bűncselnek valamiért, már egy rég mindent megvan, de én mindig bűncselnek, és elfelejtenek boldog lenni.
Hát az biztos, tehát az ember, akinek soha nem elég, az soha nem elégedett. Furcsa dolog, egyszer tarthatik csak előadás arról, hogy elégedett és elégedetlenség. Elégedettség és elégedetlenség. Az elégedetlenség valahol annyit jelent, hogy soha nem tudok hálával megállni a nap végén, és azt mondani, hogy köszönöm. Ott soha semmi nem jó. Hú! Igen, volt itt is egy kérdés. Bocsánat.
Érzékenyen érintett, amit most olyan mondtál, hogy a másiktól is elmárja, aki tökéletességre törekszik, hogy ő is az legyen, és egy ilyen magyarázatot kaptam valakitől, hogy tehát, hogy egy kicsit más, de azért ide tartozik, hogy van, aki feladatorientált, van, aki meg személyorientált, és akkor én például nem vagyok feladatorientált, és aki feladatorientált, és a tökéletességre törekszik, és én elkövettem egy hibát, holott ő azt várta, hogy én 100%-os legyek, és azt látja rajtam, hogy engem ez nem olyan iszonyatosan döngöl a földbe ez a probléma, mint ahogy ő szeretné, hogy ez engem lesújtson, akkor ő ettől dühös lesz. Miért hatott elő dühös? Ez pláne a főnöka. És akkor ez így tehát, hogy az a hívő testvérem, aki ezt elmagyarázta nekem, azt mondta, hogy ő is feladatorientált, és hogy ez tényleg bosszantó egy ilyen embernek, hogy ő miért nem bánja annyira, hogy ilyen súlyos hibán követett el. Hát ez hihetetlen, hogy őt ennyire nem érdekli, és ilyen...
Igen, tehát tulajdonképpen azt is mételtük most el, hogy aki maga túlzottan a tökéletességre törekszik, az másoktól is elvárja, és aki ez alatt teljesít, azokra a fizetése egy jó nagy düroham. Igen.
Igen, de hogy ő azt mondja, hogy ez ugyanolyan hiba egy hívő ember részéről, hogyha nem törekszik ennek a leküzdésére, hogy őt miért nem zavarja ennyire, hogy hibát követett el, mint az, hogy valaki tökéletességre törekszik, következésképpen a másik nap is nehezebben túsz kenyelm felé, és nehezebben gyakorol kenyelmet. Tehát a kérdésem az ez lenne, hogy ez igaz?
Most az igaz, egy nagyon jól hangzott kérdésnek, csak amit előtte van, tehát a kérdés magát nem értettem igazából.
Hát, ugyanolyan súlyos probléma az egy hívő embernél, hogyha ő személyorientált, és nem látja annyira súlyosnak a feladatban elkövetett hibáját, mint a feladatorientált, az ugyanolyan súlyos, mint az, aki viszont a feladatra koncentrál, és nem olyan könnyen kenyelmez meg sem magának, sem másiknak.
Aki engem ismer... Igen, itt egy kicsit kezdünk el, én azért nem akarok ebbe túl belemenni. Aki engem ismer, az tudja, hogy nagyon ritkán szoktam azt mondani, hogy igen, ő beteg. És nagyon ritkán szoktam azt mondani, hogy igen, ez egyértelműen rossz volt. Ha én ezt kimondom, akkor tényleg így gondolom. Na most, nem szeretek láthatlanba félig ismert történetekre azt mondani, hogy ez ilyen hiba vagy olyan hiba, ennyire súlyos vagy annyira súlyos. Különbözőek vagyunk. És azt tudom mondani, hogy a különbözőségünkben különbözőek a mércéink. Amikor vannak feladatköreink, tehát munkahelyünk, akkor mindenféleképpen valamilyen szinten add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Kell törekednünk arra, igen, hogy megadjuk a császárnak, aki ez alkalommal sajnos a főnök, azt, ami őt illeti, amiért fizetést veszünk fel. Egy pontig. Egy pontig. És itt jön a saját józanságunk, az önismeretünk, a Szentlélek jelenléte az életünkbe, hogy meddig van az a pont, amíg engedelmeskednem kell, amíg teljesítenem kell, és melyik az a pont, amikor azt mondom, hogy határt húzok, és tovább nem. Egy pontig.
Visszakanyarod egy másik vonalkod, ez a mi lett volna hából, a mit lehet tenni akkor, amikor az ember együtt él valakivel, aki nem tud kiszakadni ebből, ha akkor más lett volna, ha akkor más lett volna, ha ő nem tette volna ezt, hanem, és itt láthatóan az évtizedek óta ez betokosodott, amennyire lehet. Nem tudja rávenni, hogy terápián menjen. Nem tud mit csinálni, de azt se teheti meg, hogy önvédelem színszó alatt teljesen ignorálja az életet, és mondja, és kész. Mert ugye hullámszerűen a teljes összeomlások szélén az életet. Na most, ha nem jégcsák, mi akarunk neki törni ennek a dolgok, meg nem is lehet. És mi az, amivel a mindennapokban, mi az, amivel ezeket a rohamokat, meg a köztes időszakot, hogy ne csak a teljes tagadás legyen meg ez a káosz és ez a fájdalom halmaz, hogyan lehet ezt mondjuk így családon belül segíteni?
Igen, tehát az a kérdés, aki nem hallotta volna, hogyha együtt élünk valakivel, vagy a közvetlen környezetünkben, akár a munkahelyen is van valaki, aki állandóan mi lett volna, ha mondattal küszködik, és ezt a fiktív múltat próbálja újraélni, megalkotni, ugye, hogy ez azért nagyon megviselő lehet egy külső személynek ezzel együtt élni, hogy ezt hogy lehet kezelni. Hát sajnos az én terápiám nagyon meredek. Nem biztos, hogy népszerű leszek. Ugyanis a válaszom az, hogy szeretett teljesen, de újra és újra azt mondani, hogy de nem úgy lett. Fogadd el a valóságot. Az élet egyik alapvető igazsága, amivel állandóan küzdünk, hogy van egy valóság. És az, hogy vannak dolgok, amik nem úgy sikerültek, ahogy megálmodtuk. Nekem is az életem tele van álmokkal, amik nem valósultak meg. Ringathatom őket, és sirathatom, és gondolkozhatok, hogy mi lett volna, ha. És a számláim nem kerülnek kifizetésre. Akkor se. Az életem nem fog előre mozdulni, akkor se. Teljesen mindegy, hogy mi lett volna. Ma ez van. Menjünk tovább. Erre egy egész terápia különben kialakult már. Úgy hívják, hogy reality therapy. Valóságterápia. Jó, nem? Egy olyan világban élünk, ahol nem vagyunk hajlandóak elfogadni a valóságot. Vannak események, vannak cselekedetek, és azoknak következményei vannak. És elnézést azokkal a következményekkel élnünk kell. Van egy normál menete az életnek. És az úgy kezdődik, hogy A-ból B lesz. Egy meg egy, az kettő. Nálunk. Bocsánat, még egy pillanat. Tehát ez a valóság elfogadása, ez az egyetlen gyógyulás arra, hogy mi lett volna, ha. Na most persze, amikor én együtt élek valakivel, az nagyon nehéz neki ezt mondani, mert erre a válasz az, hogy engem senki nem ért meg. Párosult bogár tartózkodási hely. És lehet, hogy így van, de erre csak újra és újra azt lehet mondani szeretettel, hogy sajnálom, megértem, hogy szenvedsz, megértem, hogy csalódás, de lépj tovább. Nem úgy lett. Mit mondjak a gyászolónak? Üljünk itt még 10 évig és sírassuk. Az egészséges gyász ideje. Tudjátok, mennyi az egészséges, diagnosztizálható gyász ideje? A DSM-4 szerint. 1 év. 1 év. Annyit jelent, hogy átmenni egy egész éven, a születésnapokon, a névnapon, a házassági fordulón, akkor, amikor találkoztunk, akkor, amikor először ment iskolába, akkor, amikor átmenni egy éven, az az egészséges gyászidő. Esetleg kettő. Amikor valaki eljön hozzám, és 15 éves irat, 15 évet az életéből leélt, a mi lett volna, ha itt az ideje, hogy menjünk tovább. Itt az ideje, hogy elengedjük azokat a dolgokat, amik nem valósultak meg, és elfogadjuk a valóságot. Mindannyian küzdünk ezzel. De én ülhetek otthon ma este, és sírathatom mindazt az álmomat, tervemet, ami nem valósult meg. Van belőle egy egész szekrényre való. De nem valósultak meg. Semmire nem megyek vele. Megbénulok, ülök itt, és síratom a múltomat. Ébresztő, fogadd el a valóságot. Nem az lett, hanem ez. És akkor a következő kérdés. Ebből hogyan tovább? Nézz előre, emelt fővel, menj tovább. Ez az egyetlen gyógyulás, ami lett volna, ha a valóság elfogadása.
Én azt szeretném kérdezni, főleg így a mi lenne a téma között kapcsolódva, hogy így olvastam is, mert nyilván mindenkinek is a személyes tapasztalat, hogy az emberek gyakran szórakoztatják magukat azzal, hogy a múltba néznek, vagy a jövő történet, és ezért nem érzékek a valóságot, hanem abban élek benne. Viszont ezt tapasztaltam, hogy amikor az ember egy kicsit elszakad, akkor viszont mintha a légüres térbe kerülne, hogy minden rendben van, de hát hogyha nem foglalkozhatok se a múltal, se a jövővel, akkor mégis mivel foglalkozok?
Kérdés az, ha nem foglalkozhatok se a múltal, se a jövővel, mivel foglalkozok? Válasz! A mával!
Ez olyan bizonytalan.
A válasz az volt, hogy ez olyan bizonytalan. Köszönöm.
Valóban, mert olyan, mint hogy az ember csak így robogna a metróba, és nem tudna, hogy honnan kapja a legközelebbi ütést, és az ember szeretne elugrani. Gondolom, ez van amögött, hogy az ember a jövőt próbálja kalkulálni. És így komolyra fordítva azt mondta, azon a kérdés, hogy te mit gondolsz, hogy láttál-e már olyan embert, aki már nem kérdő jövőtől, akár a másik pedig az, hogy mit tűzön az ember akkor a helyére a félelmeknek. Mert én azt gondolom, hogy valaminek nagyobbnak kell lenni, mint a félelmet. És nem akarom direkt azzal ezt a választ esetet adni, hogy bízzál jobban az Istenben, mert ezt realizálni kell tudni, ez nem választ.
Szóval, hogy nem szabad azt mondanom a félelmekre, hogy bízzál jobban az Istenre, mert ezt realizálni kéne. A félelem a hatodik előadásom címe. Alpár kérdezte, hogy hogy lesz addig, megadom a telefonszámomat és szorongunk együtt. Ha a könnyű lenne a holnapba nézni, mi lesz akkor, ha nélkül? Akkor nem lenne a Bibliában, tudomásom szerint 365-ször pontosan az, hogy ne félj. 365-ször, ne félj. Melyik az a felszólítás, ami még ennyiszer előfordul a Bibliában?
Szeres.
Na, nem hiszem. Egyik sem. Egy pillanatra nézzünk már szembe a valóságos Isten ember Jézussal. Azért jött, hogy meghaljon. Azért született meg, hogy meghaljon, és ezzel nekünk megváltást hozzon. És magam elé veszi a legjobb barátait, nem, megelőzöm, leül velük vacsorázni, és elkezdi mesélni, hogy figyeljetek, ez is ez lesz velem. Mit kér? Miért mondja el? Csak azért, hogy tudjátok, hogy ez következik? Nem. Álljatok már mellém, értsetek már meg. Fogjátok fel, hogy mire készülök. Mi nem ezt tesszük? Mielőtt valami nagyra készülünk, nem kérünk meg egy-két ismerősünket, barátkodunkat, gondolj már rám, imádkozz már értem, szurkolj már nekem, mert. Jézus ugyanezt tette. A tökéletes Isten, mikor emberi testet öltött, ott áll, készülve a keresztre, azért jött el, tudatosan választotta, és mégis azt mondja, hogy figyeljetek, tanítványaim, arról van szó. És utána veszi a kedvenc, a legközelebb álló barátait, a legszűkebb baráti körét, és azt mondja, hogy figyelj, gyertek már velem ki a Getsemáné kertbe. És kimennek, és beszél nekik, és együtt vannak. És azt mondja, hogy ti itt imádkozzatok, én félre megyek, gondoljatok már rám. Nem fél? Nem fél? Akkor miért verejtékezett? Miért megy annyira az evangélista abba a leírásba, a haláltusa miről szól? A félelemről. Maga választotta. Önkéntes döntéséből megy, és mégis fél. Kéri a barátait, érezzetek már velem együtt. Visszamegy. Srácok, mi van? Elaludtatok? Ne csináljátok már. Erről szól, hát egy pillanatra álljunk már meg, lépjünk be a valóságba, a misztifikálás, egy kicsit, jó? Ablaktörlés, kötelenítés, nézzük meg jobban a képet. Oda megy Jézus, és azt mondja, gyerekek, hát elaludtatok, hát ébredjetek már föl, álljatok már mellettem. És megint félre megy, és imádkozik. És visszamegy, megnézni, na, velem vagytok, tartotok, megint alszanak. Hát nem igaz, gyerekek, és megint fölköti, keljetek már föl, figyeljetek, álljatok mellettem, ez nekem nehéz, félek, szorongok, izgulok, nem könnyű. Miért lennénk mi különbek? És visszamegy imádkozni Jézus, és mit mond? Uram, én választottam, de ha lehetséges, de én akartam, meg én akarom, meg így legyen, de ha lehetséges, nem múlhatnék el ez a pohár? Belementem, meg én akarom, én mondtam ki önkéntesen, saját ötletem volt, hogy meghalok az emberek megváltásáért, de ami azt illeti, nincs valami kiút. Ha esetleg, atyám, van valami ötleted arra, hogy ezt megspóroljuk, most még nem késő, még itt vagyok a Getsemáné kertben. Ti halljátok a szenvedést? Ti halljátok a félelmet? Nem olvassuk a Bibliát, csak olvassuk a szavakat. Ti találkoztatok már ezzel a félő Jézussal, aki velünk együtt remeg? Azért jött el, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy ő pontosan tudja, hogy mit érzünk. Lesz-e holnap félelem nélkül? Nem. Van-e ma félelem nélkül? Nem. Az emberiség legnagyobb küzdelme. Az én legnagyobb küzdelmem. És feltevészem szerint a ti legnagyobb küzdelmeitek egyike. Sehol ennyire intenzíven Jézus érzelmi világát a Biblia nem írja le, mint a félelemnél.
Pedig Jézus nem is volt bűnös.
Ah, tehát aki fél, az bűnös?
Szerintem a félelem a bűn következménye.
A félelem nem tesz, szeretem azért büntetés a félelem.
Kezdünk belemenni teológiába, hogy a félelem a bűn következménye. Jézus nem volt bűnös, mégis félt. Egy emberi érzés, egy ösztönszerű érzés. A bűn következménye onnan, hogyha nézzük a bűnbeeséstől számítva, valóban azelőtt nem volt félelem. De nem azt mondanám, nem szabad elválasztanunk a bűnbeesett világ, a valós világképét, az ember egyéniségétől, az ember személyétől. Hogyha mindent általánosítunk, akkor innentől kezdve megint csak arról beszélünk, hogy én olyan bűnös vagyok, mert félek. Nem igaz. Annyira ember vagyok, hogy félek. Nem ugyanaz. Külön fogok beszélni arról a félelemről. Azért, mert a félelem, a szorongás egyik meghatározója a hétköznapjainknak. és annak a rengeteg, arra a rengeteg bizonytalanságra, ami körülvesz minket, a válaszunk. De hogy mondjam azt, 365-ször. Ne félj. Ne félj. És mint ahogy elismételjük magunknak 365-ször, és még annál sokkal többször azt, hogy mi lesz akkor, ha? Itt jön az én sablon történetem. Hogy kell egy kazettát? Tudjátok, kazettát letörölni. Hogy kell? Rá kell venni valamit. Nincs olyan gomb rajta, hogy töröld le. Ha letörlöm, üresség lesz, fehér zaj. Ez egy külön spéci művelet, amit én otthon nem tudok elvégezni, mert akkor fölvettem a gyerekeim csicsergését. Csak nem mondom, hogy üvöltését, olyan nincs is nálunk. Csak úgy tudok egy kazettát letörölni, ha valamit ráveszek. CD-t hogy törölöm le? Vagy úgy, hogy rá le se lehet törölni, de azért általában van az újraírható CD, a nevében is benne van, nem? Újraírom. Hát írjuk újra. Mi lesz akkor, ha helyett? Írd rá még 100-szor, 365-ször. Ne félj. Van még itt volt valakinek, húha, sok kérdés, igen.
Ne fejlesz, hát akkor, ha nem is ér a Biblia, hanem én egy másik embernek mondom biztatásként, hogy ne félj egyszer, vagy 365-ször, akkor van-e bármi értelme mondani, ha is, úgy is fél, és én is tudom, meg ő is tudja, hogy fél. Persze, úgy jól esik hallani, csak mit segítem.
Mit segít rajta, elmondom neki 365-ször a másiknak az, hogy ne félj? Ugyanannyit, amikor viszem a gyermekemet az oltásra. Tudja nagyon jó, hogy fájni fog. Megkérdez, fájni fog? Fájni fog. Nagyon? Szerintem nem nagyon, de... Ha nem is nagyon-nagyon, vagy nem is nagyon kicsit, amennyire fájni fog, de elviselhető. Addig magyarázom, hogy a gyerek már csak annyit tud, hogy valami fog, de nem tudom mennyire.
Hogy önne jobban fél, mint ő.
Nem, olyat nem mutatunk ki. De tudom neki azt mondani, hogy ne félj, itt leszek veled, ne félj, fogom a kezed, ne félj, itt vagyok. Amikor fogászatra viszem a gyerekek, ugye mindenki szeret itt fogászatra járni. Igen. Jó. Amikor fogászatra viszem a gyerekeimet, és azt mondja a fogorvos, pont a múltkor történt meg, hogy hát itt egy kis csiszolást kéne, egy kis lukacska van, és mielőtt túl késő, ki kéne fúrni és gyorsan betömni néhány másodperc. Abban a pillanatban látom, hogy a gyerekem homloka verejtékezik, rám néz, és nyújtja a kezét. Elvenni nem tudom, mert sajnos megint ott vagyunk, hogy valóságterápia. Vannak dolgok, amiket át kell élnünk. Én nem fogok neki hazudni, hogy semmi nem történik. Lehet, hogy egy kicsit fog fájni, de itt vagyok, fogom a kezedet. Az, hogy ne félj, az erőt ad. Amikor nekem azt mondják, hogy ne félj, az is erőt ad. Akkor is, ha én próbálom lesöpörni, és ha valaki 365-ször hallom 365 helyről, hogy ne félj, a végén még esetleg el is hiszem, hogy nem kéne félni. Az az igazság, hogy a bátorító szavak tényleg bátorítanak. Nem lehet mérni, nem lehet kimutatni. Legalábbis én még nem hallottam erről a műszerről. De a lélek vágyik, keresi a bátorító szavakat. Olyan sokszor hallom a kérdést, amikor felhív valaki első alkalommal, és elmondja, hogy ilyen és ilyen problémám van. Nem azt szokták kérdezni, és emőke mennyi idő, mennyibe kerül, pontosan ez, pontosan az. Nem adatokat kérnek, nem száraz tényeket. Tudjátok, mit kérdeznek? Lehet segíteni? Van remény? Van erre gyógyulás? És a legkisebb bátorító szó is tartja bennük a lelket a következő találkozásig. Ne jussunk el arra a materialista szintre, amikor a nefének már nincs értelme. Már annyira civilizáltak vagyunk, hogy már nincsenek érzelmek és nincsenek melegségek. Ne jussunk el erre a szintre, amikor már csak a kézzel fogható létezik, és a kimutatható. Annál sokkal több az ember, akit Isten a saját képmására teremtett, és a saját lelkét lehelte bele. Ha az én Istenem gazdagság, már pedig az, akkor ti is azok vagytok. Nem kell elnyomni az érzelmeket, és nem kell megsemmisíteni őket. Meg kell tanulni őket kezelni. És a legkisebb gyöngétségnek, a legkisebb bátorító szónak is van értelme. Volt itt még egy kérdés?
Kicsi polémia. A gyerekeknek van a tündék. Teológusoknak van a megszámlálása nekünk. Nekünk, köznépnek ugye el a múlt, meg a jövő tündére. Az a felvetésem, hogy a múlt, illetve a jövő bogára volt, lehet-e csinálni listát? Igen. Mi lett volna, ha, mondom egy konkrét példát, nagyon röviden, ha Mohácsnál nyerünk? Hát basszus, nem nyertünk. De tudjuk, addig bogarázták a történészek, amíg kiderült, hogy volt három hadsereg. És csak az egyik bukott el Mohácsnál, a másikból lett az Vinnyi Miklós, az Erdélyből meg mondjuk a Tököljénre. Valahová csak vezetett a dolog. Azt mondom, lehet csinálni egy listát, és a listából lehet csinálni egy erőlevest, vagy egy erőlistát. Tehát lehet azt mondani, hogy igen, hát egy hadseregünk lemukolt, a másik kettőből, vagy lehet, hogy igen, elvesztettük a meccset, de rájövünk, hogy hát a stoppis cipőt vettük volna fel a foci meccsre, hát lehet, hogy nem csúszkáltunk volna össze-vissza a vizestük.
Így van, tehát ezt én említettem is, hogy a mi lett volna, ha egy pontig egészséges kérdés, ugye? Az is ugyanolyan, mint mi lesz akkor, ha. Hát azért meg kell kérdezni, hogy mi lesz akkor, ha megjön az APEC levele, hogy illetéket kéne fizetni a házra, amit én 100%-os hitelből vettem, nem? Tehát azért az embernek ilyenekkel el kell számolni. A kérdés, hogy lehorgonyzok ennél a feltevésnél, ennél a mondatnál, vagy képes vagyok tovább menni. Ha lehorgonyzok, akkor egészségtelen, akkor bogár. Érthető ez így? Ha csak felvetem, hogy mi lett volna, ha, abból tanulhatok. Mi lesz akkor, ha, arra felkészülhetek. Egy pontig. És ez itt a művészete az embernek, mindenkinek egyénileg, hogy megtaláljam a határt az egészséges és a kóros között. Ó, ne menjünk kórosi, csak egészségtelen. Van még néhány másodperc helyett percünk, igen?
Azon gondolkodtam el, hogy ugye a modern világban vannak számítógépes játékok, és a számítógépes játékokban, hát nem tudom, hogy ki milyen módszerrel játszik, valami játszik, de én, ha játszani szoktam, akkor az egyik olyan módszerem az, hogy minden egyes túlságosan rizikós dolog előtt ugye elmentem az állást. Hisz már odáig játszottam 3 órát, és nem biztos, hogy keresett vagy 2-t, vagy igazából bármennyit, de ugye, hogyha ott egy olyan döntés hozok, ami rossz, akkor igen, ugye visszamegyek a mentett állásig, és megpróbálom másképpen. És hogy úgy érzem, hogy ugye ez egy ilyen virtuális világ, ahol ugye meg lehet lenni, az életben nem. De hogy ez mennyire jó dolog, vagy rossz, vagy egyetlen a vélemény?
Na jó, ha ezt jól értette a kicsi női emőke agyam, akkor az a kérdés, hogy ugye amikor a számítógépes játékokról van szó, akkor úgy játszod a játékot, hogy a elért legsikeresebb ponton lemented az állapotot. Jól értettem? Már megvan a kettesem. És a kérdés ez, hogy ezt meg lehetett csinálni a világban, a valóságos életben? Mennyire egész?
Mennyire káros, vagy nem káros az, hogy ugye van egy olyan környezet, ahol ezt meg lehet tenni, míg a valóságban nem.
Hát mennyire káros, hogy van egy környezet, ahol ezt meg lehet tenni, míg a valóságban nem. Na most akkor. Fog sikerülni tökéletesség bogara? Ennek mennie kell ennek a válaszon. Nem szabad elfelejteni, hogy ameddig maga ez a virtuális világ nem kóros, nem egészségtelen, lehet belőle tanulni. Jó? Azt meg kell kérdezni, hogy átléptük-e az egészségesség határát, vagy sem. Tehát, hogyha hetente egyszer én egy két órára leülök, és egy jót játszok, semmi gond. Ha reggelente négyszer két órára leülök, akkor nem biztos, hogy ugyanezt mondom. Ellenben itt jött egy nagyon jó gondolat, megmondom mi. Az, hogy a legsikeresebb pontnál elmentem, emlékezek, az élet valósága, hogy tele vagyunk kudarcokkal, csalódásokkal, sikertelenségekkel. Amikor valaki szélsőséges állapotba jön hozzám, és azt mondja, hogy nem tudom hova tovább, pörök körülöttem a világ, ez se sikerült, merre menjek tovább, akkor az egyik dolog, amit ha lenyugtattam, amit szoktam tőle kérdezni, hogy oldottuk meg a múltba, ami sikeres volt. Egy ehhez hasonló problémát a múltban hogyan sikerült túlélni? A múltban egy ehhez hasonló kudarcból hogy lábaltunk ki? Mindannyiunknak vannak nem csak kudarcai, hanem sikerélménye is. Múltkoriban, maradok a magam kis tündérvilágánál, de jól hangzott, magam kis tündérvilágánál. A következő képre jutottam, képhez jutottam, mindannyiunknak van egy koronája. A koronát föl lehet díszíteni kövekkel, amelyek látszódnak. Mindannyiunknak vannak drága kövei, amiket mi szereztünk meg, amikért mi dolgoztunk meg, amikért mi könnyeztünk, amikért mi küzdöttünk, amikért mi szenvedtünk. Igenis, mindenkinek vannak kövei, amit a saját koronájára már föltett. Az enyémben biztos, hogy van 5. Emőke, Borika, Ágoston, Emese és Kende. Mindannyiunknak vannak kövei. Drága kövei. Kinek ilyen, kinek olyan. Azokat csiszolni kell. Azokra legyünk büszkék. Azokra nézzünk fel. Nézzük meg, hogy hogy jutottunk el azokhoz a kövekhez. Hát ha már ismered a kincsnek az útját, nem mész el még egyszer azon az úton, hát ha találsz még egyet? Gyerekeim, a múltkor a homokozóban, az új háznál a homokozóban elkezdtek ásni. Nagy a homokozónk. És találtak egy egyszerű kis műanyag zöld katonát. Ha én ezt a boltban megveszem nekik, még egy semmit nem ér. Mi műanyag zöld katona, kit érdekel? Senki nem játszik nálunk katonásdit. Jöttek be lelkesed. Édesanyám, ide néz, kincset találtunk! Szuper, gyerekem! Következő mit látok? Ás már kin 3 gyerek egy helyen. Ugyanabban a homokozóban. És jönnek be, hogy találtak egy golyót, üveggolyót is. Na most hagyd mondjam meg, hogy nálunk üveggolyó gyűjtemény van, és ebből a fajtából legalább 20 van. De ez különleges volt, mert én találtam meg. És keresem a gyerekeimet, hogy kész az ebéd. És hol van 5 gyerek? A babysitternél? A homokozóban. Ott van mindegyik a homokozóban. Mit csinálnak? Az ismert úton keresik a kincseiket. Neked is vannak kincseid. De neked is vannak drága köveid, nézd meg a saját koronádat, vessél számot, légy tudatában a köveiddel, és nézd meg, milyen úton szerezted őket. Mik voltak az eszközeid, a módszereid, a viszonyulásaid, míg megszerezted őket. És használd azokat újra. Ez az elmentett állapot. Nagyon jó. De van még egy dolog. Mindenkinek a koronáján, az enyémen is vannak még hiányosságok. Ott van a helye, hogy ide is kéne egy kő, meg oda is kéne, ide nagyobb, oda kisebb. Keresd őket. Álmodd meg őket. Milyen legyen? Kék, zöld, bordó, fehér, átlátszó. Kell, hogy mindenki tisztában legyen a saját köveivel és a saját hiányosságaival. És ha tudod, hogy hogy lehet köveket szerezni, akkor haladj azon az úton.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a Pál apostol által Bibliában írt mondat, hogy változottak meg az értelmetek megújulása által, az nevezhető egyfajta keresztény pozitív gondolkodásnak, és ez azért nem egy száraz teológiai kérdésnek szánom, mert tudom fel a kérdés, hogy az ember el akar valamit érni. Mindegy az, hogy a gondolkodásának a megváltoztatását, vagy pedig mondjuk azt, hogy szeretnék száz fekültámat csinálni nekünk, és akkor valamit kell csinálnom neked. És gyakran felmerül, hogy te csak kérd el az Istentől, és bíz rá benne. De én azt láttam, hogy azt gondolom, hogy így szétszakad az ember, mert hogy nekem az a természetes, hogy én így gyakorlok fekültámaszt, meg küzdök, meg elképzelem azt, hogy de jó lenne, hogyha menne, de ez meg mintha nem az Istenre mutatna, meg mintha nem elkérném, hanem mintha magamba kéne bíznom. És ahogy azt látom, hogy az ember a gondolkodását szeretné így megváltoztatni, akkor szintén egyfajta ilyen gondolati tréninget is kell végeznie. Tehát, hogyha mondjuk egy felhőről mind a tornádó jut az eszembe, vagy hogyha a templom előtt összecsukott a gyomrom, hogy már megint bűnkövettem el, akkor lehet, hogy arra kéne gondolni, hogy mégis egy megváltott ember vagyok, vagy pedig arra, hogy ez a felhő az egy kis esőt tartalmaz. Tehát az lenne a kérdés, hogy vajon bűne az, hogyha az ember, vagy jó-e, vagy rossz-e, hogyha az ember bízik abban, amit ő maga meg tud csinálni, Isten szerint a célok érdekében.
Isten szerinti célok érdekében. Tehát összegzem, megpróbálom. Tehát a kérdés az, hogy tulajdonképpen lehet-e azt mondani, hogy a Pál apostoli mondat, amivel nyitottam, az tulajdonképpen egy pozitív gondolkodásnak a
felszólítás,
pozitív gondolkozásra való felszólítás.
Mert az, hogy csak kérdel és abban bíznál, az mint, hogyha nagyon sok, mert ez a rúgóban a támasztó erőre talán, akkor nekem nem kell csinálni semmit.
Elolvasom az igét még egyszer, jó? Csak azért veszem fel a szemüveget, nem mintha nem látnék, nem öregszenek a szemeim, csak jól áll. Tehát az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Tehát valamire felszólít minket az apostol, hogy figyeljetek ide, tegyetek oda le az Isten oltárára a ti testeteket, önmagatokat, teljes valótokat. És ne igazodjatok e világhoz. Ne úgy, mint mindenki más. Legyetek máshogy. Hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, és folytatódik, hogy megítélhessétek mi csodát? Mi az Isten akarata? Mi az, ami jó? Ami neki tetsző és tökéletes. Azért változzunk meg a gondolataiban, hogy megismerjük az Isten akaratát, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Máshogy kéne gondolkoznunk, el vagyunk tájolva. Kérdezted azt, hogy kell ezeket gyakorolnunk. Kérdezem én azt, hogy reggeltől estig és estétől reggelig a világ, a negatív, a sátán gondolatvilága vajon nem gyakoroltat velünk? Reggeltől estig milyen gondolatok vannak bennünk újra és újra megújítva? Mi az, ami árad felénk? Milyen gondolatok? Én adok egy jó kis játékot. Figyeljétek meg a rádióban a bemondásokat. Nézzétek meg a reklámokat. Nem akarok részletekbe menni, hogy melyik reklám mit mond. De maga a reklámoknak a pszichológiája nem más, mint hogy elhitesse velünk, hogy szükségben való nyomorultak vagyunk. Vagy erre, vagy arra. Hogy ez se sikerült, hogy az se, hogy ez is reménytelen, hogy az is. Hogy itt is tévedtünk, és ott is rosszat választottunk. Ahhoz, hogy ezeket kitöröljük, amik annyira mélyen rögzülnek, ahhoz újra kell venni a CD-nket. Szoktam mondani, ha én most leülnék a homokba, a tengerpartra, itt mellettünk, és vennék egy botocskát, akkorát, mint ez a tollam, és úgy uralmamba húznék egy kis barázdát a homokba, ott lenne egy vékony pici barázda, ugye? Nem több, csak annyi, mint amit én végighúztam a botocskámmal. De ha végighúzom még egyszer, akkor picit, mintha mélyebb lenne. És ha én ott ülök egész nap, és nem csinálok mást, mint beszélgetés közben, csak így húzogatom a barázdákat, estére árok lesz. Pedig csak egy botocskával húzogattam a barázdát. Ezt az árkot be kéne temetni. Reggeltől estig halljuk, és magunk is ismételjük a negatív gondolatokat. A romboló gondolatokat. A gondolatokat, amelyek minket megkötöznek, és amik Istentől eltávolítanak. Azt hiszem, hogy a legcsodálatosabb dolog, hogy van reményünk arra, hogy ezeket a gondolatokat ne egyedül hozzuk helyre. Vannak közösségek, vannak megbízható emberek. Nem mindenkivel át. Nem mindenki hazug ember. Nem mindenki aljas. Nem mindenki csak gonoszkodni akar. Vannak emberek, akikben lehet bízni. Vannak emberek, akikre lehet támaszkodni. Mindenki körül. Amikor az öngyilkosok körében dolgoztam, az egyik alapkérdés, amit meg kellett kérdeznem, van-e olyan ember, akivel le lehetne ülni beszélgetni? Ugyanis ha erre a kérdésre nem a válasz, akkor tudjuk, hogy nagyon súlyos a veszélyezettség ennek az embernek. És hagyd mondjam el, 3 év alatt, ahol kegyetlen mennyiségben voltam, szinte éjjel-nappal ügyeletben, a tömérdek hívás között soha nem találkoztam olyan emberrel, aki ne tudott volna legalább egy valakit előhúzni, hogy de igen, vele beszélhetek. Nem vagyunk annyira egyedül, mint ahogy el akarjuk hinni. Mint ahogy elhisszük. Arról nem is beszélve, hogy akinek van mersze, van bátorsága, hogy kérje Istentől is az erőt, hű és igaz az Isten, hogy meghallgatja imáinkat. Túlléptük az időt, és éppen ezért, mivel nincsen így most már több kérdése lehetőség, hagyd kérjem azt, hogy hajtsuk meg a fejünket, és ahogy imával kezdtük, fejezzük be imával. Istenünk, te látod, hogy annyi hatás ér minket, és te látod, hogy bár a felszínen teljesítjük a feladatainkat, mosolygunk és megyünk tovább. Te tudod, hogy olyan sokszor a mélyben, ahol ahol elrejtettük a mi gondolatainkat és érzelmeinket, zokogunk, félünk, siratjuk a múltat és rettegünk a jövőtől. Úr Jézus Krisztus, kérjük a te feloldozó kegyelmedet, a te gyógyító érintésedet. Mutasd meg, hogy hol kell megújulnunk a mi gondolatainkba, és újíts meg, hogy merjünk tovább menni a holnapba, merjünk lépni szabadon. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, és hihetjük azt, hogy meghallgatsz minket. Amen.